Jó reggelt, 8 óra 7 perc van, és megtelt a stúdió, mert egyre többen vagyunk. Szűcs Gábor alpolgármester a vendégünk. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, és köszönöm a hallgatókat!
Nos, hát hatalmas nagy téma elé nézünk, hiszen azért itt a város helyzetével kapcsolatosan folyamatosan látnak napvilágot információk, és hát talán az egyik leghangsúlyosabb ezek közül, hogy itt a rezsihelyzetnek köszönhetően az eddigi 7-800 millió forintos éves rezsiköltség az akár 4 milliárd, vagy annál többre is felugorhat itt a következő időszakban, és hát nem csak akár, hanem nagyjából ez így módosul is majd erre. És hát ez azért nagyon sok mindent magában hordoz. Rossz híreket is, meg jó híreket is, talán szerintem a jó hírekkel kezdjük, hogyha egyáltalán tudunk valahogy ehhez jó híreket társítani.
Azt a rossz híreket meg nem mondjuk.
A rossz híreket, hát...
Meg vagyunk.
De sajnos azokról is kell beszélni, hogy éppen milyen döntési helyzet előtt áll az önkormányzat, de egy picit azzal kapcsolatosan, hogy az ilyen hírek mellett azért vannak-e jók az önkormányzat házatájáról?
Hát az élet nem áll meg, és dolgozunk minden egyes nap, és a kollégáink is dolgoznak. Kezdeném egy kicsit kevésbé jóval. A szivárvány, ugye Gesztő utcai szivárvány óvodának az óvoda udvaráról van szó. Hát eredeti elképzelés szerint szeptemberre lett volna kész, de mivel a közbeszerzés csúszik és megcsúszott, ezért várhatóan idei év vége, de inkább jövő tavasz, amikor végre használatba vehetik majd az új játszóudvart a Szivárvány utcai óvodába járó gyermekek. Ugye ez az egész projektet azért nézzük. Itt van egy durván 10 éves lemaradás, ahol vannak óvodai játszóeszközök az udvaron, amik folyamatosan amortizálódtak le, és nagyjából 10 évig senki nem foglalkozott vele, vagy csak nagyon minimálisat. És akkor 2019 elején, húsz elején polgármester úr úgy döntött, hogy hát ez áldatlan állapot, ezt mindenféleképpen meg kell oldanunk. De ugye Érd esetében ilyenkor rögtön egy első kérdés az, hogy miből. Ezt már többször részleteztük, hogy ugye forráshiányos az érdi költségvetés, az adóbevételeket ugye a Covid miatt és egyéb más büntető intézkedéseket tett a, úgymond az önkormányzatokat büntette és kifosztotta a kormány. Ezek miatt mindig minden egyes tervezés úgy kezdődik, hogy hát és akkor honnan teremtünk rá forrást. Ez a forrás megteremtődött és megvan. Most én nagyon remélem, hogy az elkövetkező egy hétben a közbeszerzési probléma is megoldódik, és utána elkezdődhet az a fajta munka, ami már az építési terület átadás, és maga az, hogy elkezdődhessen végre ténylegesen a játszóudvarnak a felújítása.
A gyakorlati igen. Része, a lényegi része.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy megvalósul, csak egy kicsit csúszik ez, igen, a projekt, úgyhogy végül is így egy kicsi öröm az örömben, de hát azért akkor abszolút jó ez a rész, annak ellenére, hogy itt azért változnak majd az önkormányzat anyagi feltételei, de azért ez megvalósul.
Ugye Egesztő utcai óvodának a játszóudvarát megígértük, és meg is fogjuk csinálni. Ez, hogy most itt egy csúszásról beszélünk, amiért elnézést kérek, a szülőktől és a gyermekektől is, viszont... Egyszerűen ahhoz, hogy egy tisztességes, átlátható közbeszerzés legyen, az nem 5 perc alatt megy végbe. És vannak különböző olyan külső feltételek, amiknek meg kell felelni. És én mondom, idén évvége vagy jövő tavasz eleje, amikor kész tud lenni az óvodai játszódvar. Ezen kívül, ugye, mint mondtam, folyamatos a munka a városban. Például a Pöttöm-sziget bölcsödénél augusztus végén készült el a bölcsöde teljes festése, akkor szeptember elején új öntött gumiburkolat került kihelyezésbe az udvaron, és a játszóeszközök felújítása is megtörtént. Akkor Bóbita játszótér és a Bodzafa téri játszótér esetében is komoly cserék, és illetve a gumiburkolatoknak a felújítása zajlik most 19-e, szeptember 19 és 30-a között, Itt ugye annyi fennakadás lesz, hogy ebben az időszakban zárba fog ez a két játszótér tartani, amíg ugye a teljes felújítás megtörténik.
Tehát akkor itt a szülők türelmét kérik, igen, hogy ez a rövid időszak ez eltelik majd, és utána pedig egy teljesen szép környezet fogadja majd ezeken a helyszíneken a gyerekeket és a szülőket, családokat.
Így van, illetve a Kutyavári tagóvodának is van egy jó hírem. Én magam is a Kutyavári óvodába jártam annak idején gyerekként. A Kutyavárénál is ugyanaz az eset volt, mint a Szivárványnál, csak talán egy fokkal jobb. Mégpedig az, hogy a játszóeszközök elöregedtek, nem volt, az elmúlt 10 évben nem nagyon foglalkoztak az óvodai játszóeszközöknek a felújításával vagy cseréjével, így most két hintaállvány, egy darab mászóhálós csúszdatorony, egy darab kéttornyos vár, illetve egy kötépiramis is, illetve a napvitorláknak a cseréje fog megtörténni. Ez is még az idei évben, úgyhogy ott is megújul az óvodának a játszóudvara, illetve még így az általános zöld terület tekintetében nagyon sok jelzést kaptunk, hogy vannak olyan körforgalmak, amik igazából nincsenek eléggé kihasználva. Ilyen a Tesco-s körforgalom, és ilyen az Aldinál például a 6-os úton, a Budafoki úton lévő körforgalom. Itt is a Magyar Közúton megállapodásra jutottunk, és hamarosan itt is most már az EKF munkatársai fogják színesebbé és szebbé tenni a körforgalmakat.
Hirtelen nem tudtam, mi az, hogy nincs kihasználva a körforgalom, mert mindig olyan sokan mennek ott.
Igen, nem közlekedési szempontból.
Tehát akkor innentől kezdve majd ezeken a helyszíneken is lesz virágosítás, úgy, ahogy a Calvin téri templomnál lévő körforgalomban láthatjuk ezt, abszolút mindig ilyen szép színes virág alkotások vannak a körforgalom közepén.
Kompozíciók.
Így van, illetve még zajlik emellett folyamatosan a most például 4 darab önkormányzati szolgálati lakásnak, ami alatt értem a pedagógusok, orvosok, tűzoltók, rendőrök, a felújítása zajlik jelen pillanatban, és hát a temetőnél pedig ugye minden szentekre való felkészülés, hogy zakenőmentesen tudjon.
Ezek voltak a jó hírek?
Igen, ezek a jó hírek, és a...
És akkor, ahogy felvezetésben elhangzott, a rezsi növekedés, a rezsi költségek növekedése, hát ez a 4 milliárd forint, ez hogyan gazdálkodható ki?
A 700 millióhoz képest.
Igen, ez brutális. Hát azért mind a ketten szerintem tudjátok, hogy a város költségvetése 16 milliárd körül van. 15-16 milliárd, attól függ, hogy éppen ugye, hogy teljesülnek a bevételek. Hát ha ahhoz viszonyítom a 4 milliárdos rezsiköltséget, hát az katasztrófa. Az brutális. Az brutális. És
milyen forgatókönyv van most jelen pillanatban?
Többfajta forgatókönyv van, és...
Lehetett ilyeneket olvasni, hogy akár intézménybezárások is lehetnek, megvan már a sorrend, hogy mi az, ami prioritás, és hogyan következik a sorrendben például a sportlétesítmény, stb. Első körben, ha jól tudom, akkor a kulturális intézményekkel kapcsolatban hoztatok meg egy ilyen...
A döntések azok a héten fognak megszületni.
Ilyen tervet, inkább azt mondom, hogy ez egy terv. Ha ilyenhez kell nyúlni, akkor van egy terv.
Nagyjából a kormányzati bejelentés után rögtön elkezdtünk különböző cselekvési terveket készíteni, hogy különböző külső hatásokra mit tud az önkormányzat lépni, hogy azért működést fenn tudja tartani. Ezekben a döntések azok a héten fognak megtörténni, várhatóan jövő héten, vagy a közgyűlésen fog ez, vagy az 28-ai közgyűlésen fognak megszületni a hivatalos döntések. Ezekkel kapcsolatban két dolgot kell itt látni. Az egyik, van egy inflációs probléma, hogy az infláció szárnya felfelé, emelkednek az árak, ezt mindannyian láthatjuk, ha csak a boltba bemegyünk. Ez az önkormányzatoknál a következőképpen csapódik le. Az egyik része ugye az üzemanyagár, ahol például akik minden nap ugye összeszedik a szemetet a buszmegállóba, a városba, és kimennek ugye kis teherautókkal, meg dolgoznak város szerte a városi közterület fenntartó, neki az üzemanyag költségei, azok 70 millió forinttal nőttek meg. Az aszfaltnak az ára durván 60%-kal emelkedett január 1-je óta. A térkőnek az ára 30-40%-kal emelkedett. Ezek mind az építőanyag, mind pedig ugye a maga a működés, ez a város fenntartása, a szükséges különböző ugye üzemanyagok, anyagoknak az ára, egyszerűen olyan brutális emelkedést jelent, ami már ugye komoly problémát
magában
jelent.
Magában hordozó növekedést, igen.
És ehhez jött ugye az energiaár emelkedés, az önkormányzatokat a kormányzat egyik napról a másikra kivágta az egyetemes szolgáltatásból, ami egy védett kategória volt. Csak most például gáznál. Az egyetemesbe, ha jól emlékszek, 3 forint 10 fillér volt a megazsul az önkormányzatok számára. Van a következő, hogy a menedékes, ami DEC 31-ig lehet bizonyos önkormányzati intézmények és önkormányzatok számára, de például az önkormányzati 100%-os tulajdonú cégek esetében nincs menedékes, ami egy érdekes. Uh-huh. Ez is az átgondoltságát mutatja a kormányzati intézkedéseknek sajnos.
Erősen idéző.
Igen, hát ez az esti jogalkotásnak az előnyei, a hajnali jogalkotásnak.
Telekajára lefekvés előtt.
Igen.
Nem születnek jogok.
A menedékesbe 13 forint már, a háromról 13 forint. És amikor kikerül például ugye egy 100%-os gazdasági társaság, ugyan 100%-os tulajdon önkormányzat, ott meg 34 forint. Azért a 3 és a 34 forint között az egy komoly különbség.
Az eléggé, igen.
Például a költségek leforagására, mert hogy ezek a költségek akkor vannak, és ezek egészen markáns összegeket képviselnek, mégis milyen lehetőségeket láttok? Tehát mi az alternatíva? Egyrészt szó volt egy ilyen bezárási tervről, és akkor innentől kezdve csökkenteni lehet így az épületek üzemen kívül helyezésével, tulajdonképpen a fűtésszámlát és a rezsiköltségeket. De mennyire gondolkozik az önkormányzat abban, hogy például mondjuk, hogy energiahatékonysági korszerűsítéseket eszközöljön ezeknél az intézményeknél, meg egyáltalán erre mennyi idő kell, mert azért ez sem egy egyik napról a másikra.
Ugye többfajta megoldás van, ahogy te is mondtad, van a korszerűsítés, ezt például az STK, a Romics esetében, ugye szakrendelő intézet, bocsánat, nekem STK marad, úgyhogy elnézést.
Mi, hát egy bizonyos korosztály.
Az SZTK esetében nagyjából egy 700 millió forintos beruházás történik, éppenségem megy, ez folyamatban van, ahol ugye napelemekkel próbáljuk, de csak a teljes az energiafogyasztásnak a 20-25%-át tudja majd ez a beruházás lefedni, illetve a vízszolgáltatás, a vízművek esetében ugyancsak egy komoly fotovoltaikus beruházás történik, amelynek keretében úgy látjuk, hogy fent tudjuk tartani a vízműveket, és biztosítani tudjuk a szolgáltatást.
Tehát akkor ez így működik. És a többi és intézménynél, tehát hogy például mondjuk, hogy ha ott van, nézzük az arénát, az egy egészen nagy intézmény, azért annak a fűtése az egy szerintem egy egész jelentős összeg. Annak például hogyan alakulnak itt a...
Egy pillanatra visszaugranék abban, hogy igen, ugye a korszerűsítés. A korszerűsítéshez is forrás kell. Ugye az STK esetében a Modern Városok programban tudtuk ezt a fejlesztést, vagy tudjuk ezt a fejlesztést megvalósítani. A vízművek esetében pedig tőkepótlás volt. A külső forrás érkezett be ahhoz a településhez, hogy tudjon ilyen típusú fejlesztést csinálni. Mivel nem áll rendelkezésre pénz az önkormányzatnak, így a többi intézmény esetében nem tudunk egyszerűen korszerűsítést végezni jelen pillanatban. Így az összevonások és a racionalizálás tudja legalábbis reményeink szerint a megoldást nyújtani. Itt azért egy nagyon fontos dolgot megjegyeznék. Az elkövetkező időszak, városközösség, az mindannyiunk számára egy nehéz időszak lesz. Mind otthon ugye az energia számlák emelkedése miatt, mind az élelmiszerek árának emelkedése miatt, és mind az önkormányzatnak is ugye az előbb említett áremelkedések miatt. Viszont egy közösséget az emberek alkotnak. És nem az épületek, nem adott esetben a szolgáltatások, hanem mi közöse, mindannyian. Én azt tartom egy nagyon fontos dolognak, hogy persze, racionalizálni kell, Biztos, hogy sok fájdalmas döntést meg kell hozni, viszont az embereket, mindannyiunkat, aki az intézményeknél dolgozik, aki akár a szociális rendszerben bármilyen segítséget kap, rájuk kell vigyáznunk. És ez szerint készíti elő a város azokat a döntési javaslatokat, ami mondom a héten, a jövő héten fognak elfogadásra kerülni.
Volt, hogy olyan pillanatban fogjuk a zenét lejátszani, amikor fölmarad a labda, de most lecsaptad, úgyhogy majd innen folytatjuk mindjárt. Szűcs Gábor alpolgármester a vendégünk, a Bundás kenyérben zene után vagy zenék után folytatjuk a beszélgetést, 8 óra 23 perc van, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Bundás kenyér 8.31 van, és Szűcs Gábor alpolgármester a vendégünk, vele folytatjuk a beszélgetést. Nekem az előző blogban, amikor ugye elhangzott ez a 700 millióról 4-4,5 milliárdra ugrik majd az előzetes számítások szerint ért energetikai költségvetése, vagy ilyen rezsiköltségei. Eszembe jutott, hogy ezt egyébként lehet számolni viszonylag pontosan, mert hogyha én előveszek egy számlát otthon, és az egész család vakarja a fejét, hogy most akkor mennyi lesz, hogy lesz,
tehát
mi alapján számolnak.
Egyetemet kell elvégezni ahhoz, hogy értelmez egy rezsiszámlát.
Önkormányzati szinten ezek nagyjából stimmelnek ezek a számok, legalább a számítás tekintetében?
Nagyon nehéz tervezni önkormányzati szinten. Ennek több része is van, hogy miért. Hát az egyik azért, ugyanis a lakossági felhasználókkal szemben az önkormányzat ugye egy piaci környezetbe kerül ki teljesen. Van olyan szolgáltató, ahol konkrétan tudjuk, hogy megtiltotta a szerződéskötést. Azaz nem tudsz szerződni vele. Hogy ezt próbáljuk átérezni, már nem arról beszélünk, hogy megfizethetetlen az a díj, amit kérne, és még mindig adott esetben lehet, hogy ő a legolcsóbb a sok megfizethetetlen között, de egyszerűen ki van adva központilag neki, hogy nincs szerződéskötés. Mi azt látjuk önkormányzati oldalról, hogy egyre inkább tolják az önkormányzatokat a tőzsdei napi ár felé, amit meg nem lehet számolni.
De ez nem ütközik valami jogszabályba, törvénybe?
Hát mondom,
amatőrként.
Az éjszakai jogalkotás az mindig olyan jól sikerül. Ez nagyjából az éjfél és hajnal kettő közötti magyar, hát szerintem ugyanígy itt nálatok mondtam azt, hogy lassan már rászokunk arra önkormányzatoknál, meg mi is itt az érdi önkormányzatnál, hogy hajnalanta a magyar közlönyt figyeljük, hogy éppen mi fog kijönni. Mert ekkor zajlik, ami teljesen abnormális. Szóval ez nem lehet, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy ilyet nem lehet csinálni. És ezekből az éjszakai meg hajnali jogalkotásokból, amit előbb is említettem neked, hogy van az önkormányzat, van az önkormányzatnak intézménye, és van a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság. Mi is a különbség között?
Az égvilágon semmi.
De az tényleg akkor előfordulhat, hogy vannak az áramszolgáltatók, például mondjuk, hogy vegyünk alapul egy gázszolgáltató, és most lejárnak a szerződések, ha jól értem.
Igen, hát ugye a gáz
és
az.
Lehet, hogy például nem tud szerződni az önkormányzat, akkor szolgáltató nélkül marad, vagy mindenképpen kell valakivel aláírni valami szerződést.
Ugye van a gázév, és van ugye a villanyév, hogy így fogalmazzuk, vagy elektromos áram év. Ugye az áramnál a január 1-től dec 31-ig szól, a gáznál pedig szeptember 30 és október 1. Ugye így különbözik egymástól. Ha nem tud szerződni, akkor akkor tőzsdei napi áras történet van. Adott esetben olyan, hogy nem lesz gáz, olyan elméletileg nem tud előfordulni.
Akkor úgy kell értelmezni, hogyha én leszerződöm mondjuk A ember a B szolgáltatóval, vagy A önkormányzat a B szolgáltatóval, ha leszerződök előre, akkor megállapodunk abban, hogy egy évre 34 forintért kapom a nem tudom mit, kilózsúl energiát.
És akkor azzal lehet számolni.
De ha ugye, hogyha mondjuk ennek az ára változik a háttérben, az ugye bukja a szolgáltató adott esetben, vagy bele van építve valami kis kompenzáció, emelgetés a szerződésbe?
Különböző szerződéstípusok vannak, a legtöbbe bele van építve.
Uh-huh. Hát nyilván
a legtöbbe, ugye,
a felhasználónak hát kell kifizetnie. Hát,
így van, a legtöbbe bele van építve, és itt azért azt is látni kell, hogy eddig volt egy 30%-os tűrés határ, hogy 30%-a többet is fogyaszthattál, ugye az előre leszerződött mennyiségnél, és 30%-a kevesebbet is, ha spóroltál. Most ezek a tűrés határok 1 és 5% közé mentek vissza. Uh-huh. Azért ilyen pontossággal megbecsülni egy fogyasztást.
Hát, és minél nagyobb a fogyasztási terület.
Most, hát egyrészt, másrészt pedig hát az időjárást azért nem tudom egy évre előre belőni, hogy akkor most éppen milyen hideg tér lesz. Hát pont most erről a hideg térről jutott.
Pedig erről akartunk vagy téged megkérdezni, mert ez minket is érdekel.
Hogy az útszóró só esetében. Aha. Csak már hát lassan időszerű lesz, ha lesz hó. Hát 50%-os emelkedés van.
Na jó, oké, és ha nincs szerződés, akkor abban az esetben mondjuk havonta rá kell nézni a tőzsdei árakra, és azt szerint meg tudsz kötni egy havi szerződés? Ez hogy kell?
Ezek nem, hát itt akkor, akkor igazából egy jóval emeltárasabb történet, és tényleg az elszámolása a tőzsdei uh-huh. áringatozáson keresztül lesz. Ugye nagyon sok esetben olyan dolgokról beszélgetünk, ugye ennek az új helyzet kapcsán, amire nem volt eddig példa.
Nem volt,
tehát ez mindenkinek új.
Igen.
Tehát senki nem látja az alagút végén a hát fényt.
Ez az én saját véleményem, magánvéleményem. Én azt gondolom, hogy se a szolgáltatók nem tudják, hogy mi lesz ennek a vége. A kormánynak teljesen szerintem nincs képe róla, és megy a kapkodás. Az önkormányzatok meg ülnek igazából a slamasztike a közepébe.
És várják az információkat.
És próbálnak megmenekülni, és próbálják a saját helyi lokális közösségeiket védeni, amennyire tudják.
Említetted ugye, hogy az első, egyetlen dolog, ami biztos, hogy ugye, ha lehet, akkor emberanyaghoz nem nyúltok, hogyha nem muszáj. De egyébként, ha elmondhatsz bármi konkrétumot, mert vagytok olyan szakaszban az egyeztetésben, ha még nem mondtad el, hogy milyen ötletek vannak, mert például én egyszerű felhasználók, én nem tudom kiszámolni azt, hogy például lekapcsolom este 10-kor, milyen épületnek a világítását, akkor azzal mennyit lehet spórolni, és ebből van 10 a városban, akkor ezt így leültök és számolgattok most, és akkor mik a lehetőségek, mit tudtok lekapcsolni, amire nincs akkora szükség.
Az biztos, hogy az a fajta ünnepi kivilágítás, ami eddig volt, az nem lesz. Szóval arra jó előre szeretnék mindenkit felkészíteni, hogy az ünnepi kivilágítások azok el fognak maradni.
Mert hát ez azt gondolom, a karácsonyi időszak.
Azt gondolom, hogy a sokkal fontosabb a karácsonyi díszkivilágításnál az, hogy legyen közvilágítás. Uh-huh. Mert azért közvilágítás tekintetében is ugyanez a horribilis és brutális emelkedésen. Az pedig kötelező közfeladat, és azt biztosítani.
Tervek, tehát ott lehet egy kicsit mérsékeltebb üzemmódban, de továbbra is fenntartva a közvilágítást üzemeltetni azt a rendszert? Tehát mondjuk, hogy
a közvilágítási,
minden másodikat kiiktatják.
Közvilágítási rendszerünk paraméteri alapján egyelőre az látszik, hogy nem nagyon lehet.
Tehát az van és kész. Hogy egy ilyen helyzetben nem lehet azt mondani, hogy bocs, de mondjuk Pipiske utcában nem fogom kivilágítani az utcát éjjel 2-kor, mert felesleges, szóval hogy nem lehet ilyen döntés.
Azért ennek van egy közbiztonsági lába.
Igen, persze, de hát van egy kényszerhelyzet.
És én azt gondolom, hogy az értékeink és a mindannyiunk biztonsága a legfontosabb. És ha menetrendek, ugye elhangzottak és beszélgettünk, azért menetrend tekintetében azt mondom, hogy a kötelező önkormányzati feladatok megvédése és biztosítása. Az, ami az
irány. Mondok egy példát, bocs, aztán befejeztem a rúgózást ezen. A Belgiumban az összes autópálya ki van világítva. Végestelen, végig a teljes hosszában. Nyilvánvaló, hogyha én lennék Belgium, akkor ebben a helyzetben lekapcsolnám azokat a lámpákat, Holott azért vannak kivilágítva az autópályák, mert kiszámolták, hogy sokkal olcsóbb kivilágítani az autópályát, mint takarítani a balesetek után, most mondtam valamit. Tehát ilyenre sincs lehetőség, hogyha mondjuk nyilván nem a Pipiske utcában, ahol betörők járnak onnantól kezdve, hogyha nincs közvilágítás, de hogy ilyenek, ilyen lehetősége van egy önkormányzatnak, hogy mondjuk ami eddig volt, és mondjuk ilyen nem díszkivilágítás, de mondjuk egy szükségesnek tűnő kivilágítás, de annyira drága az üzemeltetés, hogy igenis ezt most le fogom kapcsolni. Akár közvilágítás szintén.
A maga közvilágítási rendszerünknek a technikai adottságai nem teszik ezt lehetővé.
Jó, ezt akkor megértettem.
Ez a...
Vagy ég, vagy nem ég.
Igen, igen, igazából.
Nem lehet, hogy minden második ég ilyen például.
Nem.
Aha. Hát előbb kell, eszembe jut anyám szava, hogy előbb kellett volna gondolkodni, kisfiam, hát, de ki gondolt erre, hiszen most mondtad, hogy ugye az egész világ csak kapkodja a fejét, hogy ilyen még eddig nem volt.
Én azt látom, hogy nálunk fejlettebb és boldogabb országokból, hogy így fogalmazzak, ott van egy előre jól látható és határozott irány a kormányzatok részéről, és ehhez tudnak csatlakozni az önkormányzatok. Magyarország esetében ez úgy néz ki, hogy a kormány kapkod, éjszaka jogszabályokat alkot, az önkormányzatok meg néznek, és várják azt, hogy hát gyerekek, hát valami segítséget. Meg, vagy hát, legalább irányt mutassatok. De
most valamilyen információ arra vonatkozom, hogy valami esetleg valami segítség, változtatás, módosítás.
A hivatalos információ természetesen nincs. Hivatalos.
Tehát hivatalos nincsen, tehát egyelőre
nem hivatalos, úgy... Nem hivatalos információ pedig az, hogy oldjátok meg ti. Ja, ez a viszonyulás a kormánynak az önkormányzatokhoz.
De tehát akkor most az önkormányzatok úgy állnak, hogy jön, ami jön, és akkor azt majd állnunk kell, ezt igen. A sarat. Tehát, hogy igazán nincsen semmilyen segítség kilátásba helyezve, esetleg ennyit, és itt a polgármester úr Facebook oldalán lehetett arról olvasni, hogy ilyen ársapka bevezetését javasolja például az önkormányzatok szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, majd a kormánynak. Ebből lehet egyáltalán valami, vagy erről vannak hírek, hogy ez meghallgatásra talált?
Hát ha egy kicsit is felelősen viselkedik a magyar kormány, és kicsit is érez felelősséget a településen élők iránt, akkor reagálnia kéne, és segítenie kéne az önkormányzatokat.
És akkor a tervek szerint itt az előzőekben már egy picit így feszegettem, hogy ha úgy alakul a jövő, akkor akár intézmény bezárásokra is lehet számítani, és hát felállítottatok egy ilyen sorrendet, hogy milyen sorrendben következhet be az, hogyha a vészforgatókönyv ezt valósítja meg. De miközben pedig mondtad, hogy de az embereket pedig meg kell őrizni, tehát a munkahelyeknek meg kell, hogy maradjanak. Ezt hogyan és miképpen lehet összeegyeztetni? Miközben mondjuk, hogy bezár egy intézmény, milyen módon zár be úgy, hogy közben azért a munkahelyek is megmaradnak?
Hát olyan, erre mondom a racionalizálást, összevonást, és a szolgáltatások, ugye a kötelező szolgáltatásokat, azokat fent kell tartani.
Melyek a kötelező szolgáltatások?
Hát vannak
csak rengeteg. Tökéletes igénye nélkül.
Van a közművelődésben is, ugye a szociális szektorban van a legtöbb kötelező, de például a közvilágítás, amit előbb is mondtam, ezeket a szolgáltatásokat természetesen biztosítjuk. Vagy a óvoda, bölcsöde tekintetében, ami önkormányzati kötelező. Szóval amikor azon gondolkozik valaki, hogy ezt a kitermelhetetlen és brutális áremelkedést hogyan próbálja megoldani ezt a katasztrófa helyzetet, akkor egy biztos az, hogy a kötelező feladatokat el fogjuk látni. Vagyis el kell látnunk. És ez kapcsolódik a Magyar Önkormányzatok Szövetségének a kormányhoz fordulása is, hogy itt olyan szinten rászabadították az önkormányzatokra az áremelkedést, hogy még a kötelező feladatellátás is veszélyben van. És ezért kell olyan fájdalmas lépéseket megtenni, hogy legalább ezt próbáljuk elkerülni, hogy a kötelező feladatokat el tudjuk látni. Ez itt a teljes felelőtlenség az, amit a magyar kormányzat jelen pillanatban csinál.
És elképzelhető az egy amatőr kérdés lesz most ez, hogy a kötelező feladat igazából kevésbé fontos, mint az a feladat, amit most, vagy az a döntés, amit meghozol, mondjuk máshonnan vonsz el valamit, most nem tudom példát mondani nyilván. Tehát a kötelező feladat az kötelező, le van írva a törvényben, de egyébként mondjuk a Mariska néni lábvíze fontosabb, mint mondjuk a közvilágítás, mondtam valamit.
Tehát, hát most, én azért azt gondolom, hogy legalábbis számomra súlyozni kell, az első számú az az óvodák és a bölcsödék működésének megőrzése. Mert ebből ugye rengeteg olyan probléma tud keletkezni, hogyha nem működnek az óvodák vagy a bölcsödék, mert akkor a szülőnek otthon kell maradni.
Akkor minden,
igen.
Tehát akkor nagyjából a kötelező és a szükséges az egy platformon van, igen. Egy kupacban van. Jó, ez megnyugtató azért.
Az megállja a helyét, hogy a legnagyobb rezsikiadás az a sportlétesítmények tekintetében van itt a városban?
Igen.
Hát azért az mondjuk, hogy ilyen szempontból, hogy ott változások vannak, az nagyon sok mindenkit érint, hiszen ott vannak a gyerekek, az utánpótlás, meg mindenféle sporták tekintetében.
Most éppen a pontos szám nem teljesen fog az eszembe jutni. Én, ami most így felmerült, hogy a sportlétesítmények esetében az eddigi 590 helyett bőven egy milliárd felett, inkább a 2 milliárdhoz kapcsolódó emelkedés van.
És akkor ebben benne vannak az uszodák, az aréna.
Ez a sportlétesítmények.
Sportlétesítmények.
Na, szép.
És például ilyen, hogy szerintem, hogyha kicsit akkor így a város egyik legfontosabb sportágát, a kézilabdát emeljük ki. Tehát, hogy például ott mit lehet tenni? Tehát az úgy, az az aréna van, azt az arénát üzemeltetni kell, fűteni kell, ott sport eseményeket, NB1-es eseményeket bonyolítanak le. Azért ez így nehéz.
Na igen, itt jön be az én kérdésem, igen, hogy ez
a... Azok a...
Vagy milyen alternatívák van? Tehát, hogy vannak erre vonatkozni, és vészforgató könyvek például?
Többfajta alternatíva létezik.
Hogy hogyan lehet átvészelni azt az időszakot, hogyha esetleg az arénát kiiktatják ebből a rendszerből?
Többfajta verzió is létezik. Én arra hajlanék inkább, de mondom, azért nem akarok elébe menni, mert ezt a héten fogjuk, én azt gondolom, hogy a héten fogunk egy végleges teljes képet kapni arról, hogy melyik ágazat esetében milyen pontos lépéseket kell meglépni ahhoz, hogy biztosított legyen a működése. Ugye, ha csak példaként vesszük az arénát, de az arénának van egy csomó olyan más szerződési kötöttsége is, ami meg bevételképző. Úgyhogy itt azért valahol arra kell elvinni szerintem a dolgot, de ez azért az ügyvezetőnek kell javaslatokat tenni, hozzáteszem, ahol a bevételt leginkább maximalizáljuk, és a kiadásokat megpróbáljuk csökkenteni. Ugye rendszer szinten kell nézni, mert az arénában, az aréna épületében van egy uszoda is. Úgyhogy azért mondom, ez várhatóan a jövő héten. Tudnák akár pontosabbat is mondani, is fogunk.
Nehéz a megoldás akkor ezek szerint. mert tényleg nagyjából azt lehet leírni abban az egész helyzetben, hogy igazán teljesen egyedül maradtak az önkormányzatok. Tehát, hogy senki nem nyújt segítő kezet ebben a helyzetben, és ahogy itt összegezni lehet ezt a beszélgetést, arról van szó, hogy itt mindenki várja azt, hogy mi fog történni. Mind a szolgáltató, mind a kormány, mind pedig az önkormányzatok oldaláról. Senki nem tud semmit.
SNTS.
Igen. Azért még egy gondolat, hogy én nem gondolom azt, vagy inkább nem hittem volna soha, hogy az önkormányzatokat, és ez pártállástól függetlenül mondom az önkormányzatokat, mert Székesfehérvár, Győr ugyanekkora problémában van, és Győrben már ugye bezárták az intézményeknek a nagy részét.
Igen.
Ugye ott folyam, és tudom, a Cserpalkovics polgármester úr is hasonló lépéseket fog megtenni, hogy ennyire egyedül hagyja a kormány a településeit, az önkormányzatait, és így magyar embereket. Mert hát azért mi alkotjuk a sok önkormányzat, a sok településen élő közösségek alkotjuk a magyar társadalmat.
Igen, és hát a filozófia tanárom nem volt, de mondjuk, ha lett volna a filozófia tanárom, akkor azt a kérdést tette volna fel, hogy mire következtetünk ebből?
És hogyha a kormány még beleavatkozhat, az mi az a határidő, ami még jó egy önkormányzatnak, vagy az önkormányzatnak? Tehát amikor azt mondja, hogy holnap szólnak, hogy de úgy döntöttünk, hogy...
2 héten belül.
Tehát ha 2 héten belül valamilyen történik, akkor még van lehetőség valami pozitív módon kijönni ebből a történetből, amint ez nem történik, meg onnantól kezdve elindulunk a lehetőlefelé.
Én azt gondolom, hogy van a kibírhatatlanul fájdalmas, a nagyon fájdalmas, és a kevésbé fájdalmas. Ha a kormány beavatkozik, akkor kevésbé fájdalmas.
Akkor lesz érzéstelenítés.
Igen.
Ez ilyen Woody ellenes volt. Valamelyik filmben hangzott el egy hasonló ilyen sor. Hát köszönjük a vidám beszélgetést.
Ez egy vidám reggeli műsor, de most nem sikerült vidámnak lenni, de hát sajnos ezekről is kell beszélgetni, ez az élet része.
Nem lennék önkormányzat.
Hát én sem.
Ugye a Tanú című filmben volt, hogy az élet nem egy habostartta. Sajnos ez egyre inkább.
Hát sajnos nem az.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szűcs Gábor alpolgármesterrel beszélgettünk az iménti percekben, itt a Bundás kenyérben. Most jönnek zenék, aztán pedig lassan jönnek a hírek, 8:50 perc van. Jó reggelt!
Jó reggelt! Nekik.